útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában audiencián fogadta Magyarország elnökét, Sulyog Tamást, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral. Az államtitkárságon folytatott szívélyes légkörű megbeszélések során elismeréssel méltatták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát, valamint azt a hozzájárulást, amellyel a katolikus egyház számos szociális területen gazdagítja az ország életét. A közös érdeklődésre számot tartó témákat is érintve külön figyelmet szenteltek a család központi szerepének és a világ leginkább veszélyeztetett keresztény közösségei védelmének. A megbeszélés folytatásában véleménycserére került sor az aktuális nemzetközi helyzetről, különösen a konfliktus övezetekről, és hangsúlyozták a béke előmozdítását célzó egyre erőteljesebb elkötelezettség szükségességét. Ha egyszer beengedjük az illegális migránsokat, hogy magyar területen bíráljuk el a menekült kérelmüket, akkor a kitoloncolásuk, kiutasításuk, visszaküldésük már nem lehetséges, ezáltal súlyos közbiztonsági következményeket vállalunk fel, amelynek számos példáját ismerjük Nyugat-Európából, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György szerint éppen ezért az az első lépés, hogy illegálisan ne lehessen a határt átlépni. Ezt Magyarország kerítésépítésével, jogi határzárral, határvadász egységekkel, rendőri erőkkel megakadályozza. Aki pedig menekült kérelmet akar benyújtani, Belgrádban a Magyar Nagykövetségen benyújthatja, ott nem üldözi őket senki, és aki megkapja a menekült státuszt, legálisan beutazhat, így nem kell szembenéznünk azzal a problémával, hogy itt tartózkodnak, és nem tudunk velük mit csinálni, és bűncselekmények sorozatát követik el a lakosság sérelmére, fogalmazott a főtanácsadó. Mint rámutatott, mindezzel szemben az Európai Parlament elkészítette a migrációs paktumot, amely egy eléggé bonyolult, összetett jogszabály, és annak alapján, amelyik országban már nagyon sok migráns van, onnan a brüsszeli központ döntése alapján szét lehet osztani őket azokba az országokba, ahol nincsenek vagy kevesebben vannak. Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere aláírta azokat a szerződéseket, amelyek eredményeként a város többségi tulajdonába került a diósgyőri acélművek egykori területe. A közleményben azt írják, a döntés mérföldkő a város életében, hiszen 3 évtized után Miskolcnak ismét érdemi beleszólása van abba, mi történik a gyár egykori iparterületén. Március 2-án városi konzultációt is indítanak Vasgyári körnévvel, amelynek az a célja, hogy a miskolciak véleményének bevonásával induljon meg a terület jövőjének közös tervezése. A kormány 6 milliárd forintos támogatásával az önkormányzat 33,6 hektárnyi területet vásárolt meg, amely több mint 20 ezer négyzetméternyi üzemcsarnokot, 5100 négyzetméternyi irodai épületet, valamint csaknem 6000 négyzetméternyi műhelyi és raktárépületet foglal magában. Az ingatlan együtteshez utak, vasúti sínek vagy komplett vasútállomás, valamint ipari létesítmények, hűtőtornyak és kémények is tartoznak, olvasható a sajtóanyagban. Csaknem 1000 egyetemista mentorral, több mint 4000 általános iskolással, 110 iskolában folytatódik idén a Tanítsunk Magyarországért program, mondta a gazdasági stratégiákért és a Tanítsunk Magyarországért program irányításáért felelős kormánybiztos Tínyén. György László elmondta, tavaly ősszel 707 mentoruk volt, most már 930, és reményei szerint számuk rövidesen meghaladja az 1000-et. A kormánybiztos a Tínyei Kossuth Lajos általános iskolában tett látogatása során a Tanítsunk Magyarországért program működését nézte meg. Ismertetése szerint a tínyei gyerekeket, az általános iskola 7-es és 8-os diákjait az ELTE egyetemista mentorai segítik. A program során egyetemisták mentorálják a kis településeken élő általános iskolásokat, hogy támogassák továbbtanulásukat, segítsék őket pályaválasztásukban. Sport. Többek között az olimpiai bajnokokkal is egy csoportba került a magyar férfi és női vízilabda válogatott a Világkupa Divízió 1-es tornáján. A Nemzetközi Szövetség budapesti irodájában megtartott sorsoláson kiderült, hogy a férfi válogatott az olimpiai és Európa bajnok szerbekkel, a görögökkel, valamint a hollandokkal szerepel egy csoportban. A női együttes kvartettjében az Egyesült Államok, a párizsi ötkarikás aranyérmes Spanyolország, valamint Japán szerepel. Végül az időjárásról. Nyugat-észak-nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti megyékben maradnak tartósan borult részek. A legalacsonyabb hőmérséklet nagyrészt mínusz 6 és plusz 1 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Grecsó Krisztián Vera című regényének 18. részét hallják. A felolvasó Törőcsik Franciska.
Felhombozó látvány így a Tisza, meg a Boszorkány sziget. Vera megfordul, hogy inkább a járókelőket nézi, és ekkora sétányon meglátja. Nem tudja miért, de mindjárt megismeri. Pedig olyan idős asszony, mint a többi. Szőrös kabátot visel, és kendő van a fején, de Vera mégis biztos benne, hogy ő az. Hogy is hívják? Hogy is? Márta. Márta Nagyi, mondja ki magában, és megbénítja a tanácstalanság. Fogalma sincs, mit kell ilyenkor csinálni. Ez itt nem a párizsi kockás idegen nő, aki a bemutatkozás után csókolgatta a kezét, és ekkor belé nyilal a felismerés, hogy akkor ezért hatódtak meg tőle az öregek. Ösztönösen elindul a néni felé, de hát miért nem szóltak? Miért nem mondták meg, hogyha nem is igazából, de ő az unokájuk, hogy ők a papa pótszülei? Közben csak vonul a nő felé, aki ebben a pillanatban veszi észre. Ahogy meglátja, megtorpan. Elejti a táskát. Vera! Vera! Kiáltja. Sír. Vera is szeretne meghatódottságot, vagy valami különleges dolgot érezni. Annyira vágyott rá, hogy legyen neki is nagy családja, de legalább elég nagymamája meg nagypapája. Mennyit álmodozott róla, és most tessék, itt van, de hiába, nem érez semmit. Csak azt az ilyet undor tudja felidézni, amikor az öregek összenyálaszták a kezét, és valamiért mégis futni kezd a nő felé. Amikor odaér, átöleli, nem ő csinálja, hanem a teste. Ő belül csöndben csodálkozik az egészen, hogy miért kell ez, ha semmit sem érez. És miért ismételgeti? Nagymama, nagymama. A nő csuklani kezd. Vera meg akarja szólítani, de nem tudja, hogyan lehet. Elvégre ez egy idős hölgy. De ha időközben nagymama is, akkor rokon. Akkor lehet, hogy tegezni kell. És ahogy azon gondolkodik, hogy hogyan is lehetne azt megkérdezni Márta mamától, hogy miért nem mondták meg neki, hogy ők nem véletlenül lesték őt a padról, és hogy bizonyára gyanakodtak rá, hogy az unokájuk, ezért hívták be, szóval, hogy hogyan lehetne ezt úgy megkérdezni, hogy ne derüljön ki a kérdésből, hogy ő tegezi, vagy magázza Nagyi nénit, amikor az jut eszébe, hogy ő még azt sem tudja, a papa miért nem árulta el eddig. Hogy a papa miért haragszik ennyire ezekre az emberekre, akik őt szerették, akik a mama szerint becsületben felnevelték. Hát elmondták? Kérdezi elcsukló hangon a Nagyi. Mindent, feleli Vera, és nem is érti, miért feleli ezt, amikor éppen az ellenkezőjét gondolja. A Nagyi megint magához húzza. Nincs öreg szaga, pedig Vera már szinte érezni véli, de semmilyen szaga nincs. És miért állsz itt? Kérdezi hirtelen. Vera már mondaná, hogy 14 év alatti gyerek nem mehet be az intenzív osztályra, amikor kiszalad belőle a kérdés. Miért nem tetszettek megmondani, amikor maguknál voltam? A Nagyi bólint. A zsebébe nyúl. Párizsi kockát vesz elő. Vera kezébe nyomja. Azt reméltük, egyszer megbocsát az apád. Feltámad a szél. Recsegnek az ágak. Alig érteni, mit mond. Vera bontani kezdi a csokit. A Nagyi közben a papáról mond valamit megint, meg az évtizedről. Ráragadt az aranypapír a csokira, biztosan nagyon régi. Ha szóltunk volna, mereng a Nagyi, azt apát sose bocsátja meg. A töltelék szétömlik Vera szájában. Édes és meleg. jól esik. Hiszen nem úgy értette azt Ignác nagyapád, folytatja, csak rosszul jött ki a szó, és elővesz egy másik párizsi kockát. Vera nyújtja a kezét. Most már nem illetlenség elfogadni, a nagyitól annyi csokoládét fogad el, amennyi csak tetszik. És akkor hirtelen felfogja, hogy lett egy nagymamája. Végre megérti az egészet. Csak egy pillanatig, de az a másodperc olyan erős, hogy alig bír talpon maradni. Megint átöleli a nénit, aki ebben a pillanatban most tényleg a nagyi. És a nagyi újra csuklik. Vera szeme száraz. Milyen furcsán működöm, gondolja. Elered az eső. Vera elengedi a nagyit. A nagyi felemeli a táskát. Ételhordó van benne. Vera felidézi a huncut szemű kedves bácsit, aki az ő nagyapja, és akit életében egyszer látott, és akkor sem tudta, hogy kicsoda ő, és most olyan haragot, sőt gyűlöletet érez. Meg kell támaszkodnia a térdén, mint futás után. Nem szabad haragudnod az apádra, mondja a nagyi. Vera felnéz, csodálkozik. Talán hangosan mondott volna valamit, vagy a nagyi is olyan, mint a mama, hogy kitalálja, mire gondol. Valóban szerencsétlen pillanat volt, mondja a nagyi. Anyád akkor vetélt el a nővéreddel, a szél újra neki buzdul. Vera arcába veri az esőt, de ő nem mozdul. A kapucnit is ledobja a fejéről. Arra gondol, nem is tudja, mi lenne most, ha nem esne, ha nem kínozná így az idő. A nagyi elhallgat. Ó, jaj, mondja, és meg akarja simogatni a fejét, de Vera ösztönösen elhúzza. A nagyi ilyetten néz. Most egy határozott pillanatra megint néni lesz belőle. Idegen, aki érthetetlen botorságokat beszél. Csokit nyújt feléje, remeg a keze. Vera a fejével mutatja, hogy nem. A néni magyarázni kezd, szinte hadarva, hogy náluk volt vacsora otthon, és elmondja a menüt. Vera arra gondol, hogy el kellene sétálni innen, mégiscsak kipróbálni, milyen a hideg iszap a lábujjai között. Vagy levetkőzni és bemenni a vízbe. A néni még mindig a mamáról magyaráz, hogy már a negyedik hónapban volt, akár az életébe is kerülhetett volna, és a mama irgalmatlanul sokat sírt, nem lehetett megvigasztalni. Erre Vera ösztönösen felnéz. Féltékenységet érez. Olyan erőset, mint még soha életében. Ettől kitisztul a feje. Átvillan rajta valami kegyetlen és melengető gondolat. De próbál nem figyelni rá. Minden áron azt akarja érteni, amit a nagyi mond. És nem arra a megkönnyebbülésre koncentrálni, amit belül érez, és amiért hirtelen lángoló lelkiismeret furdalása is támad. De hát, jut eszébe hirtelen, ha ő úgy született volna meg, hogy van egy nővére, akkor az lett volna természetes, és akkor szerették volna egymást. És ezt a gonosz megkönnyebbülést, hogy meghalt a nővére, csak azért érzi, mert a mama sírt miatta, egy idegenért, aki nincs sehol, és aki ott volt a mama hasában ő előtte. A nagyapát csak vigasztalni akarta, magyarázkodik a nagyi, és bólogat, mintha Verának jóvá kellene hagynia, amit mond. Vera megteszi, bólint. A nagyi megint feléje nyújtja a harmadik párizsi kockát. Nem úgy értette. Furcsán remeg a szája széle, mintha Damilon rángatná valaki. Hanem csak, hogy a szeretetét akarta. Olyan hirtelen, ahogy jött, eláll az eső. Izé, és csönd lesz. Hát nem gyilkos ő, vagy micsoda, Vera bólint. Csak arra gondolt, hogy mi nagyon szerettük Bécikét is, meg őt is, és persze, hogy a szívünkhöz nőttek, és persze, hogy rosszul esett volna, ha vissza kell őket az igazi, mármint, hogy mi is az igazi szülei voltunk, de hogy a vér szerintieknek adni. És a tata nem azt mondta, vagy hát nem úgy értette, hogy ő annak örült, hogy a Gabik a vér szerinti szülei, a papa meg a mama nem jöttek vissza a lágerből, hanem annak örült, hogy ők velünk vannak. És ezt is, jaj, hát csak azért mondta, mert hogy megértettük akkor az anyád fájdalmát, hiszen megmondták neki, a gyerekvállalás az életébe is kerülhet. Veszélyeztetett terhes volt, és végig attól rettegett, ami lett. és csak azt akarta mondani, hogy mi csak ismerjük ezt a rettegést, de nem úgy gondolta azt a Tata, ahogy kijött a szó, magyarázza egy levegővel a Nagyi. Aztán, mint akinek valami eszébe jut, megáll. Érted már? Kérdezi kétségbeesve. És már nem remeg a szája széle. De Vera alig ért valamit az egészből. Megint a meg nem született testvérére gondol, és arra, hogy miért titkolnak ő előtte mindent. Közben érzi, hogy oldalról nézi valaki, és megfordul. Béla bácsi és a mama állnak a kórház kapujában. És ahogy Vera meglátja a mamát, elhomályosul a tekintete. Aztán odarohan hozzá, lehajol, ahogy a terhes nők hasát szokták meghallgatni. Mi lett, kislányom? Kérdezi zavartan a mama. De Vera nem tud felelni, és nem tud figyelni sem. Nem emlékszik rá, hogyan kerülnek haza, hogy autóval mennek-e vagy gyalog, és hogy a Nagyi mond-e valamit a mamának vagy sem. Ő lehajol a mama hasához, és a következő pillanatban már a nappaliban áll. A papa a kanapén fekszik. Cipő van rajta és kabát. Horkol. A mama pakolni kezd. Vera kioson a beépített szekrényhez. Föl sem fogja, mit keres. Vagy fél tucat dobozt és ládát lepakol. Már tele van az előszoba. Ő akkor sem hagyja abba. A legutolsót is ki akarja venni, de mindig van újabb doboz, meg zacskók és nejlonszatyrok, papírdobozok és fémkazetták. Mindenféle alakú kosár, mappák és ékszeres dobozok, csavarhúzókészlet, fúrógép, kalapács, zseblámpa, biciklilakat. A másik polcon sálak, kendők, sapkák. Végül már éppen abba akarja hagyni ezt az őrült keresést, amikor meglát egy dobozt, amiért még oda nyúl. Lekapná a fedelét, de le van ragasztva. Egyszerűen letépi. Csúnyán szakad fel a fekete papírborítás. Egy könyvecske van felül, fekete és hosszúkás, az van ráírva, leckekönyv. És a belső oldalra a mama fényképe van ragasztva, nem egészen olyan, mint most, világosabb a haja és konyban van. Ez valami ellenőrző féle lehet, gondolja Vera, mert aláírások és osztályzatok vannak benne. De hát a mama nem magyar történelem szakos tanár, gondolja Vera, és újra belelapoz. Kevés oldal van kitöltve a leckekönyvben. Vera félredobja. A könyvecske alatt fényképek vannak, csak úgy odahányva. Pedig nekik minden képük be van ragasztva, időrendben fotósarokkal egy albumba. De ezek nincsenek, és ezeken dátum sincs. Meg felirat sem, hogy kik vannak rajta. És ezeken boldog emberek vannak. Sok idegen fiatal és csak néhány ismerős. Miért kellett ezeket a képeket eldugni? Vera hallja, hogy nyílik az ajtó, és már vissza akarná tolni ezt az átkozott dobozt a szekrény mélyére, amikor megtalálja a képet, amit keresett. És csak most, hogy megtalálta, tudja, hogy ezt kereste. De most egészen egyértelmű, hogy a mama és a papa vannak a képen. A mamának domborodik a pocakja, és Vera még éppen zsebre tudja vágni a képet, de a hokedliről már nem tud leugrani, amikor kinéz a konyhából a mama, és meglátja a hatalmas rendetlenséget. Atyaisten, mit művelsz, kislányom? Mire Vera csak bólint, lendületet vesz, és a földre huppan. Megvan, mondja. És ekkor elmegy az áram. Sötét lesz, mint a rossz álmok előtt. Különös hangok, fiók húzogatás, valami tompa puffanás. Talán a mama még nem vette le a kabátját, és neki ment valaminek. Fanyikorgás, evőeszköz csörgés, kerámia kacatok törnek el a konyha kövén. Verát különös nyugalom szállja meg. Nem fél, pedig szokott, de most inkább védelmezi a sötét, legalább nem látja senki. Az jut eszébe, hogy ez még mindig ugyanaz a nap. Az a nyomorult szombat, aminek a reggele fényévnyi távolságra van ide. És már este van, de legalábbis sötét. A gyufa sercegése riasztja meg. A mama áll a konyha közepén. Kezében vastag gyertya. Kereszt van rajta meg Jézuska. Miféle gyertya az? Kérdezi Vera. Csak ezt találtam, feleli a mama, és mutatja, hogy jöjjön beljebb. Vera elindul. A papa bakancsos lába kilátszik a nappaliból. De ahogy a mama mellé ér, már csak a horkolás hallatszik. Szépek a viaszangyalok. Miféle gyertya ez? Kíváncsiskodik megint. Az én első áldozó emlékem, feleli a mama, és egy csésze ajra csöpögteti a viaszt, hogy oda tudja ragasztani hozzá a gyertyát. És ezt gyújtod meg? Kérdezi Vera, és közben átvillan rajta, hogy meg kéne tartani a mamáról ezt a képet, amin a nővérével terhes. Szükség törvényt bont. Vera bólint. Égeti a zsebét a kép, és haragudni is akar, hiszen őt becsapták, megalázták. Előtte a szüleinek titkai vannak, pedig úgy volt, hogy ők hárman mindig mindent tudnak egymásról. És Vera ismételgeti ezeket a mondatokat magában. Hát, ha megjön a harag. De nem jön. Inkább félelmet érez, hogy azt a lányt biztosan jobban szerette volna a mama. És akkor csak ő maradt, jobb híján. A rettegés egyre erősebb, pedig otthon vannak, este van, sötét és nyugalom. Verának mégis kiabálni lenne kedve, de szerencsére a mama megint mindent tud. Megöleli őt, aztán meg is emeli. Vera hallja, hogy megroppan a keze és a dereka, és nem vesz levegőt. De egy kis ideig tartja őt. Szorítják egymást. És már úgy szeretné azt mondani, hogy ugyan, mama, tegyél le, de nem bírja. Aztán a papa haragosat horkant, mintha fulladna, és ezen nevetni kell. Odabent a mama megint kitalálja a gondolatát. Tejet vesz elő a hűtőből, a gázon már ég a láng. A fotó ott van Veránál. A felső része, mintha kártya lenne, kilátszik a zsebéből. Ahogy a cukorért nyúl a mama, lopva ránéz. Régen, gondolja Vera, biztosan nem vette volna észre ezt a pillantást. Most vagy a mama volt ügyetlen, vagy vele történt valami, és már van szeme az ilyesmire. A lábasban pirul a cukor. Eleinte émeítő illata van, de gyorsan karamell lesz. Ülj le, kéri a mama. Vera kiveszi a zsebéből a képet. Elképzeli, ahogy elengedi, és az vitorlázva földet ér, hol ide, hol oda lebben, mint egy falevél, ringatózik a levegőben. És azt is elképzeli, hogy a mama is, meg ő is úgy tesznek, mintha észre sem vennék. És miközben látja maga előtt ezt a lebegést, mintha ő maga zuhanna le, nem is a fotográfia, émelyegve tényleg elengedi a cakkos szélű fényes papírost.
Elhangzott Grecsó Krisztián Vera című regényének 18. része, melyet Törőcsik Franciska olvasott fel. A műsorszerkesztője Somosvári Esztalanna volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak.
Oh Lord, hear me turn these words into a song, for them to sing along to when I'm gone, for them to sing along to when I'm gone. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me, put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy? Crazy. This is so much harder than I thought, but I will give them everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me, put my heart where everyone can see. Crazy, you can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy?
Ez a Kapcsolj rá a Szent István Rádióban.
Visszahív utat és
a ház. Egyszer majd úgyis haza találsz. Egyszer majd úgyis haza találsz.
Ez a Fiatalok zenei összeállítása itt a Szent István Rádióban, a mikrofonnál Birincsik Márton. Kedves fiatalok, hamarosan kirándulást éppel folytatjuk, addig pedig itt vannak a slágerek, maradjatok velünk!
No sense, 'cause you walk out the door, but it's the only way I hear your voice anymore. It's ridiculous, it's been months, for some reason I just can't get over us, and I'm stronger than this, and I've had enough, no more walking around with my head down, I'm so over being blue, crying over you.
wishing you were still here.
Said I'm so sick of love songs,
so sad and slow. So why can't I turn off the radio?
Since there's no more you, there's no more anniversary. I'm so fed up with my thoughts of you and your memory, and how every song reminds me of what used to be. That's the reason I'm so sick of love songs, so tired of tears, so done with wishing you were still here. Said I'm so sick of love songs, so sad and slow. So why can't I turn off the radio?
I'm all out.
fiatalok kirándulás tippel folytatjuk. Amit beírjunk a GPS-be, nem más lesz, mint Tarcal, és azon belül az Áldó Krisztus szobor, a legimpozánsabb magyarországi Krisztus szobor. A tokai borvidék legmonumentálisabb látványossága kétség kívül a lélegzet elállító fekvésű bányató közelében a Tarcal feletti dombot megkoronázó Áldó Krisztus szobra. 2015-ben állították fel a gyönyörű körpanorámát nyújtó domb tetején Magyarország legnagyobb Jézus szobrát. Petró Attilának köszönhetjük a rendkívüli látványosságot, aki a tarcali Szent Teréz kápolnában talált egyszer egy áldó Jézust ábrázoló képet. Az egyébként márvány és kőfeldolgozással foglalkozó cégvezető ekkor határozta el, hogy megépíteti hazánk legnagyobb Jézus szobrát. Öt hatalmas gránit darabból készítették el szobrász művészek a gigantikus alkotást, melyet Tarcal községnek adományozott készítetője, azzal a feltétellel, hogy megfelelő kultúrát körülményeket teremtenek látogatásához. 2015 tavaszán Ternyák Csaba egrélyesek szentelte föl a 8,5 méter magas, 50 tonna súlyú monumentális szobrot. 2015 októberére a hozzá vezető sétányt is kialakították pihenőkkel, lépcsősorokkal, sétautakkal, a domb környékét méltó módon rendezték. Tarcalon a Könyves Kálmán utcában a református és a katolikus templom közötti részen találjuk a parkolót, járművek elől elzárt terület a domb. A parkolóból a táblákat követve indulunk fel az aszfaltos úton a házak között a domb irányába. A kultúrát, aszfaltos sétaút lustán kanyarok fel a gyümölcsfákkal ritkásan beültetett dombra. Útközben pihenőpadokat, piknikező helyeket találunk. A szobor alá érkezve választhatunk, hogy nyíl egyenesen, a lépcsősoron kapaszkodunk fel közvetlenül a szoborhoz, vagy a kényelmes sétányon maradva kiskerülővel megyünk fel. Félúton a sétány ketté válik, a baloldali ág vezet tovább a domb tetejére, a szoborhoz, míg jobbra tartva leereszkedünk a tokai kopaszhegy oldalába vájt bánya tavához. A domb tetejéről fantasztikus körpanoráma nyílik a környékre, lábunk alatt Tarcal, a vége láthatatlan szőlőtáblák, a horizont az alföld síkságába olvad. A leglátványosabb kilátás a hegy felé, a káprázatos fekvésű bányató felé nyílik. A jól láthatóan 5 gránit darabból álló Jézus szobor egy rusztikus, faragott kövekből álló magas talapzaton áll, jobb kezével áldás osztva, a falu felé fordulva. Tehát ahol a Jézus szobor található, ez nem más, mint Tarcal és a Könyves Kálmán utca. Ezt egyszerűbb beírni a GPS-be. Kedves fiatalok, ez volt a kirándulástippek.hu cikke a tarcali áldó Krisztus szoborról, és most már zenével folytatjuk.
Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak. A Szent István Rádióban. A Szent István Rádióban.
Feel buried alive. This city is airtight. Suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out. I fell down so low, found nowhere to go, but I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, sucked into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the light. It's taken time to realize, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. So hold me tight, I just wanna fade out, somewhere we can shut the world away. I'm ready to hide, far from the fallout. They won't find us in the paradise we'll make. I fell down so low, found no. Been hypnotized by the lies, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize, but I'm coming home, I'm coming back down tonight.
Neked jár. már nincsen sorsám, díszpáholyban van a helyed. Sőt, mi több az egész termet, és mellé minden percet megkapod, és ülök veled.
Fiatalok, ez volt a Kapcsolj rá itt a Szent István Rádióban. A szerkesztő műsorvezető Bürincsik Márton búcsúzik tőletek. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.